A budapesti sziklatemplomban 2018 áprilisában, majd 2019, valamint 2020 szeptemberében elhangzott Lectio Divina előadások egybegyűjtött hangfelvételeit hallhatják, kedves hallgatóink, egy a magyar pálos rend felé elköteleződött világi közösség tagjaitól. Ez a közösség évek óta rendszeresen találkozik a sziklatemplomban. Munkájukkal nagy mértékben hozzájárulnak a pálos rend egyházon belül betöltött küldetéséhez. A prózai részeket Bíró Ferenc Pálné, Gesztei Nagy Judit fuvola művésznek, a közösség lelkivezetőjének improvizatív fuvola játéka teszi valódi lelki táplálékká. A magyar katolikus értelmező szótár magyarázata szerint a Lectio Divina a lélek táplálkozása Isten igéjének olvasásával. A korábbi előadásokon részletek hangzottak el Johannis Cassianus 4. századi keresztény szerzetes és író által feljegyzett egyiptomi kopt remeték tanításaiból. Idén szeptemberben a közösség női tagjai is bekapcsolódtak, Szent Margit legendájának részleteit, valamint keresztény női misztikusok tanításait olvasták fel. Puskás Antal atya, pálos szerzetes pedig Jézus nőkkel történt találkozásairól szóló evangéliumi történeteket. A belső lelki munka, küzdelem, amely a felolvasások során feltárul, a ma embere számára is kihívást jelent. A választott szövegek által felszínre tudnak kerülni a megváltásra váró, lelkünkben elrejtve maradt dolgok, melyek a szeretet útjába állnak Isten és ember, ember és ember között. A budapesti sziklatemplomban elhangzott Lectio Divina előadások egybegyűjtött hangfelvételeit hallatták.
Köszöntöm a kedves hallgatókat, Puskás Antal, pálos szerzetes vagyok. 2018 áprilisában a budapesti sziklatemplomban megtartott Lectio Divina előadás hangfelvételét hallhatják hamarosan hallgatóink. Az előadásban elhangzó prózai részletek Johannes Cassianus, a keleti szerzetesek tanításai című művéből származnak. Cassianus maga sokat merít Evagrius Ponticus aszkétikus írásaiból. Véleménye szerint a Krisztus követésben az aszkézis által lehet feljebb jutni a tökéletesség fokain, egészen az Istennel való egyesülésig. Cassianus monasztikus tapasztalatait és saját lelki tanítását a Keleti szerzetesek szabályai című művének 12 könyvében foglalta össze. Johannes Cassianus írásai alapművekké váltak a szerzetes irodalomban. Szent Benedek regulájának utolsó fejezetében ajánlott olvasmányként írja elő. A műveiben összegyűjtött tanítások semmit sem veszítettek aktualitásukból, ma éppen úgy érvényesek, mint sok száz éve. A felolvasásokat egy a pálos rend felé elköteleződött világi közösség férfi tagjaitól halljuk. Ez a közösség évek óta rendszeresen találkozik a sziklatemplomban, munkájukkal nagy mértékben hozzájárulnak a pálos rend egyházban betöltött küldetéséhez. A prózai részeket Bíró Ferencné, Gesztei Nagy Judit fuvola művész, a közösség lelki vezetőjének improvizatív hangszeres játéka teszi igazi lelki táplálékká. A Facebookon a Pálos Szívvel a Világban oldalt lájkolva feliratkozhatnak a kedves hallgatók a tanításokra, és követhetik a közösség rendünkért tett egyéb aktivitásait is. Most pedig hallgassuk együtt a Lectio Divinát a budapesti sziklatemplomból.
A Szentírás sokféle értelme. Miközben ezzel az elmélyüléssel lelkünk egyre inkább növekszik, ugyanakkor a Szentírás arculata is kezd megújhodni előttünk. Előre haladásunkkal együtt nő annak szépsége is, ahogy a mélyebb megértés áhítata feltárja előttünk. A Szentírás szépsége ugyanis alkalmazkodik az emberi értelem befogadó képességéhez. A testi ember előtt földiesnek, a lelki előtt azonban isteninek mutatkozik. Úgyhogy, amit azelőtt sűrű köd látszott borítani, az most megfoghatatlanul tökéletesnek tűnik fel előttünk, és ragyogása szinte elviselhetetlen. A lelki tudománynak három fajtája van. Ezek a topológia, allegória és anagógé. Ezekről szól a példabeszédek könyve. Te pedig háromszorosan írd fel őket szívedben. A történeti értelmezés az elmúlt, látható dolgok megismerését foglalja magában. Az apostol így fejti ki ezt. Az írásban ugyanis így olvassuk, hogy Ábrahámnak két fia volt, egyik a szolgálótól, a másik a szabadasszonytól. Aki a szolgálótól való test szerint született, aki pedig a szabadtól, az ígéret alapján. Az allegóriához tartozik, ami az idézetben ezután következik, mindarról ugyanis, ami valóban megtörtént, Szent Pál azt mondja, hogy egy másik misztérium előképe volt. Ezek az asszonyok a két szövetséget jelentik. Az egyik Sína hegyéről való és szolgaságra szül, ez Ágár. Ágár ugyanis az Arábiában levő Sína hegyet jelenti, és a mai Jeruzsálemnek felel meg, amely gyermekeivel együtt rabszolgasorban él. Az anagógé végül a lelki misztériumból még magasabbra, az ég legszentebb rejtekeihez emelkedik. Ezért teszi hozzá az apostol, a szabad, viszont a magasságbeli Jeruzsálem. Ez a mi anyánk, hiszen megvan írva, örvendj te magtalan, ki nem szülsz, újjongj és kiálts, ki fájdalmat nem ismersz, mert több a gyermeke a magányosnak, mint annak, akinek férje van. A tropológiai erkölcsi fejtegetés életünk megjobbítására és gyakorlati útmutatásul, tehát miként a két szövetségen a gyakorlati élet és a szemlélődés kettős tudományát értenénk, vagy mint amikor Jeruzsálemet vagy Siont az ember lelkére értjük. E szavak szerint. Dicsérd az Urat, Jeruzsálem, dicsérd Sion Istenedet. E négy előképes értelem tehát, ha akarjuk, egybe is olvasztható, úgyhogy ugyanazon Jeruzsálem négyféleképpen érthető. Történeti értelemben a zsidók városa. Allegórikus értelemben Krisztus egyháza. Anagógikus értelemben Isten mennyei városa, mely mindannyiunk anyja, végül tropológikus értelemben az ember lelke, akit az Úr gyakran korhol vagy dicsér ilyen értelemben. Aki külön ajándékokban részesült, annak erényéről nem csodatétele, hanem alázatossága tanúskodik. Végül, mikor az Úr minden jel és csoda szerzője meghívta tanítványait tanításának hirdetésére, maga is világosan megmagyarázta nekik, hogy mit sajátítsanak el tőle elsősorban igazi és választott követői. Jöjjetek és tanuljatok tőlem! Ne azt tanuljátok el, hogy ördögöket üzzetek égi hatalommal, se azt, hogy leprásokat gyógyítsatok, vakokat látókká tegyetek, vagy holtakat támasszatok. Mert ha néhány szolgám által művelek is ilyeneket, azért még sincs semmi része sem az embernek Isten dicséretében, és az alárendelt, a szolga még nem tulajdoníthatja magának, ami egyedül Isten dicsősége. Ti inkább azt tanuljátok el tőlem, hogy szelíd vagyok és alázatos szívű. Ezt ugyanis mindenki kivétel nélkül megvalósíthatja. Jeleket és csodákat tenni azonban nem is mindig szükséges, nincs is mindenkinek hasznára, és nem is érheti el mindenki. Tehát az alázatosság minden erény tanítómestere. Ez az égben nyúló épület szilárd alapja. Ez az üdvözítő, igazi, fönséges ajándéka. Felfuvalkodás veszedelme nélkül csak az művelhet mindazokat a csodákat, amelyeket Krisztus vitt végbe, aki a szelíd urat nem a csodajelek fenségében, hanem a türelem és az alázatosság erényében követi. És ha valaki arra vágyik, hogy parancsolni tudjon a tisztátlan lelkeknek, vagy hogy visszaadhassa a betegeknek az egészség ajándékát, vagy más csodajelet szeretne tenni a nép előtt, az hívja bár segítségül szemfényvesztéseihez Krisztus nevét, mégis távol áll Krisztustól, mert kevés lelkével nem az alázatosság tanítómesterét követi. Hiszen mikor visszatérőben az atyához ezt a, mondhatnám, végrendeletét hagyta tanítványaira, új parancsolatot adok nektek. Szeressétek egymást. Amint én szeretlek titeket, úgy szeressétek egymást ti is. Nyomban hozzátette, arról ismeri meg mindenki, hogy az én tanítványaim vagytok, hogy szeretettel vagytok egymás iránt. Nem azt mondta, ha hozzám hasonlóan jeleket és csodákat művelsz, hanem ha igazán szeretettel vagytok egymás iránt. Mert valóban nagyobb csoda kiirtani saját testünkből a bűnös vágyak tűzfészkét, mint tisztátlan lelkeket űzni ki mások testéből. Fönségesebb csoda a harag vad ösztöneit fékezni meg a türelem erényével, mint a levegő hatalmasságait. Többet ér saját szívünkből zárni ki a szomorúság mardosó betegségét, mint betegséget és lázt űzni ki másnak a testéből. Végül sokkal, de sokkal nagyobb erény és magasztosabb tökéletesség meggyógyítani saját lelkünk betegségét, mint másoknak a testét. Mert amennyivel magasztosabb a lélek a testnél, annyival előbbre való az egészsége is. És amennyivel értékesebb és kiválóbb egész mi volta, annál súlyosabb és veszedelmesebb bukása. A szeretet nem csak, hogy Istentől való, hanem maga az Isten. A Szentírás annyira magasztalja a szeretetet, hogy Szent János nem csak Istentől valónak hirdeti, hanem azt állítja róla, hogy az maga az Isten. Szeretet az Isten. Aki szeretetben él, Istenben él. És Isten ő benne. Látnivaló ugyanis, mennyire isteni a szeretet. Hisz világosan érezzük, amint az apostol szavai teljesülnek bennünk. Mert Isten szeretete kiárad szívünkbe a ránk árasztott Szentlélek által. Ez egyértelmű azzal, mintha azt mondta volna, maga Isten árad ki a szívünkbe a bennünk lakozó Szentlélek által. Mivel nem tudjuk, hogyan imádkozzunk, ez a lélek maga könyörög helyettünk. Szavakban nem foglalható sóhajtásokkal, Aki vizsgálja a szíveket, tudja, hogy mit kíván a lélek, mert Isten tetszése szerint jár közben a szentekért. Hogyan fékezzük meg haragunkat? Meg kell tehát fékeznünk a harag minden megnyilvánulását, és eszünk kormányával kell mérsékelnünk, hogy az elhamarkodott indulat oda ne ragadjon bennünket, ahol Salomon ítélete ránk is vonatkozzék. A balga rögtön kiadja minden haragját, a bölcs azonban részekre osztja. Vagyis a balgát haragjának indulata bosszúra tüzeli. A bölcs azonban érett megfontolással és mérséklettel lassanként enyhíti és elnyomja azt. Ez az értelme annak is, amit az apostol mond. Ne álljatok bosszút, szeretteim, hanem adjatok helyet a haragnak. Vagyis haragtól ösztönözve ne törekedjetek bosszúállásra, hanem adjatok helyet a haragnak. Tehát ne engedjétek, hogy a türelmetlenség és kislelkűség szűkítse össze szíveteket, mert ha rátok szakad az indulat viharos heve, nem tudjátok elviselni. Hanem tágítsátok ki szíveteket, hogy befogadhassa a harag ellenséges áradatát, a szeretet azon tágölébe, amely mindent eltűr és mindent elvisel. Így majd kitágul a lelketek a szelídség és a türelem bőségétől, s lesz benne elég hely a megfontolás üdvös rejtekeinek. Ha ezeket mintegy elárasztja, elönti is a harag, undok füstje, ott nyomban elenyészik majd. Mondjak el nektek erről a türelemről egy példát. Egy jámbor asszonyról szól, aki olyannyira vágyott a türelem erényére, hogy nemcsak hogy a kísértések elől nem tért ki, hanem egyenesen kereste az alkalmat, hogy minél több méltatlanság érje, és ezek ellenére se veszítse el a türelmét. Mikor Alexandriában élt, mert előkelő származású volt, a szüleitől örökölt házban lakott, ahol buzgón szolgált az úrnak, elment egyszer a boldog emlékezetű Atanász püspökhöz, és kérte őt, hogy adjon melléje egy özvegyasszonyt, akit addig az egyház jótékonysága tartott el. Ezek voltak a saját szavai. Adj mellém valakit nővéreim közül, akit tápláljak. A püspök egyik papja megdicsérte az asszony szándékát, mert látta, milyen készséges az irgalmasság cselekedeteiben, és kiválasztott egy özvegyet a többi közül, akit jó erkölcseiért, komolyságáért és fegyelmezettségért valamennyinél többre becsültek. Nem akarta ugyanis, hogy nagy lelkűségének vágya annak hibájából szenvedjen kárt, aki majd részesül benne. És hogy amikor éppen érdemet akar szerezni a szűkölködő megsegítésével, kárt ne szenvedjen a hite, ha megbotránkoznék annak gonosz erkölcseim. Hazavitte tehát ezt az özvegyet, és elhalmozta mindenféle szeretett szolgálatokkal. Látva azonban, hogy ez az asszony milyen szerény és szelíd, és hogy szeretetét minden pillanatban mi nagy hálával jutalmazza, néhány nap múlva visszament az említett paphoz. Én olyan valakit kértem tőled, akit én táplálhassak, és tetszésem szerint elhalmozhassak szolgálataimmal. A pap nem értette meg az asszony szándékát és vágyát, és azt hitte, hogy az előjáró szándékosan hagyta figyelmen kívül kérését. Igen, felindult tehát, és kutatni kezdte, miért jártak el így. Erre megtudta, hogy valóban a legrendesebb özvegyet jelölték ki számára. Most titokban megparancsolta, hogy azt az özvegyet bízzák rá, aki valamennyinél gonoszabb. Szóval, aki haragosabb, veszekedőbb, erőszakosabb, pletykásabb és hiúbb mindazoknál, akiken ezek a bűnök uralkodnak. Hát ilyet persze sokkal könnyebb volt találni. Mikor aztán ezt tartotta a házánál, ennek is épp oly szorgosan, sőt, talán még buzgóbban szolgált, mint az előző özvegynek, ennyi szolgálatáért mindössze annyit kapott hálából, hogy állandóan méltatlan sértéseket kellett hallgatnia, és folytonos rágalmakat és gyalázkodást szenvedett. Az illető szemére vetette, és rossz akaratú rágalmakkal szitta, hogy nem azért kérte ki a püspöktől, mint a könnyíteni akarta volna a sorsán, hanem hogy kínoszhassa és szidalmazhassa őt. Nyugalmából folytonos munkára cipelte, és nem munkából pihenésbe. A folytonos pörlekedés végül is odáig fajult már, hogy a szemtelen asszony még a tetlegességtől sem riadt vissza, amaz még annál alázatosabban és még egyszer olyan buzgón szolgált neki. Végre is nem azzal szerelte le a dühöngő asszonyt, hogy ellent mondott neki, hanem, bár még annyi méltatlanságot kellett is elviselnie, a gyalászkodó esztelenségét szeretetből fakadó szelídségével nyugtatta meg. Így módon nagyon megerősödött a türelemben. És ez óhajtott erényt egészen tökéletesen elsajátította. Ekkor visszament az említett paphoz, hogy megköszönje neki, amiért ilyen jót választott számára, és hálát adjon neki azért a jó téteményért, hogy így begyakorolhatta ezt az erényt. Mert végre teljesült a vágya, és kiváló tanítómestert adott melléje a türelemben. Ennek állandó sértegetései napról napra erősítették, mint az olaj a vívóiskola bajnokait, és így lelke elsajátította a legnagyobb türelmet. Végre olyat adtál mellém, mondta, akit valóban gondozhatok, mert az előző inkább engem tisztelt meg, és ápolt szolgálataival. De legyen elég ennyi a női nemről, mert ez a történet nem csak épülésünkre szolgál, hanem meg is szégyenít minket, hiszen mi csak akkor vagyunk képesek megőrizni türelmünket, ha vadállatok módjára félrevonulunk celláinkba. Sokféleképpen lehet kiengesztelni bűneinket. Nem csak a keresztség egyetemes kegyelmével, és a vértanúság drága ajándékával, azaz vérünk kiontásával tisztulhatunk meg bűneinktől. Van sok más gyümölcse is a bűnbánatnak, melyek révén kiengesztelhetjük őket. Mert az üdvösséget nem csak a szorosan vett bűnbánattal lehet elnyerni, amelyről Szent Péter apostol mondotta, tartsatok bűnbánatot és térjetek meg, hogy Isten eltörölje bűneiteket. Vagy ahogy keresztelő Szent János, sőt, maga az Úr is hirdette, tartsatok bűnbánatot, mert közel van a mennyek országa. A szeretet érzelme is képes eltemetni a bűnök sokaságát. Mert a szeretet sok bűnt eltakar. Hasonlóképpen az alamizsnálkodás gyümölcse is orvoslást nyújt sebeinkre, mert miként a víz eloltja a lobogó tüzet, úgy az alamizsna is eltörli a bűnt. Úgy szintén könnyhullatással is meg lehet mosni bűneinket, mert ezt mondja a zsoltáros, megfüröztöm éjjelenként ágyamat, könnyeimmel öntözöm nyugvó helyemet. És később rámutat arra, hogy nem hiába ontotta őket, mert hozzáteszi, eltőlem mind ti gonosztevők, mert az Úr meghallgatta sírásom szavát. Bűneink megvallására is megadja Isten azok bocsánatát. Hiszen ezt mondja a zsoltáros, elhatároztam. Megvallom magam ellen hűtlenségemet az Úrnak, és te megbocsátottad vétkem gonoszságát. Másod meg a próféta, előbb mondd el gonoszságaidat, megigazulásodra. Szívünk s testünk megfenyítésével is elnyeri elkövetett vétkeink bocsánatát. Ezért mondja a zsoltáros, nézd megalázottságomat, és bocsásd meg minden vétkemet. Különösen pedig erkölcseink megjobbításával érdemelhetjük ki ezt. Néha a szentek közbenjárása is megnyeri a bűnök bocsánatát. Mert aki tudja, hogy fele barátja vétkezik, de nem halálos bűnnel, könyörögjön érte, és megadatik az élet a nem halálos vétkezőnek. Gyakran az irgalmasság és hűség érdeme is kiégeti a vétkek szennyét. A Szentírás szavai szerint könyörület és hűség eltörli a vétket. Sokszor el lehet nyerni a bűnbocsánatot, azok megtérése és üdvössége révén, akik a mi intelmeink és tanításunk által üdvözülnek. Aki visszatéríti a bűnöst téves útjáról, a halálból menti meg a lelkét, és számos bűnt takar el. Épp így meg lehet nyerni saját bűneink bocsánatát, ha elnézők és megbocsátóak vagyunk mások iránt. Ha megbocsátjátok az embereknek, hogy vétettek, mennyei atyátok is megbocsát nektek. Láthatjátok tehát, mi is sok utat tár fel üdvözítőnk kegyessége az irgalom számára. Hogy senkit se verjen le a csüggedés, ha üdvösségre vágyik, hiszen oly sok orvosság hívja az életre. Végül ki ne mondaná el könyörögve az Úrnak, megvallottam előtted bűnömet, s gonoszságomat el nem rejtettem. Mert e bűnvallomással kiérdemli, hogy bizakodva hozzátehesse, és te megbocsátottad vétkem gonoszságát. Ha pedig a szemérem érzett tart vissza, és szégyen lett feltárni bűneidet az emberek előtt, akkor vald meg őket annak, aki előtt úgysem maradhat rejtve, és ne szűnjél meg mondani álhatatos könyörgéssel, gonoszságomat elismerem, és bűnöm előttem van szüntelenül. Egyedül ellened vétkeztem, és ami előtted gonosz, azt cselekedtem. Isten ugyanis a megszégyenítő nyilvánosság nélkül is megszokta gyóntatni, és szemrehányás nélkül is megbocsátja a bűnöket. Amit pedig az előbb mondtál, hogy te szánt szándékkal idézed vissza múlt bűneid emlékét, ezt egyáltalán nem kell tenned. Sőt, ha erővel jelentkeznék is, tüstént utasítsd el magadtól. Aki tehát el akar jutni a tökéletesség ormára, annak nem sokat használ, ha eljutott is a bűnbánat végcéljához, vagyis, hogy minden tiltott dologtól megtartóztatja magát, ha ugyanakkor nem igyekszik fáradhatatlanul előbbre jutni azokban az erényekben is, amelyekkel eljuthat az elégtételt nyilvánvaló jeleihez. Mert nem elég az, ha valaki tartózkodik a legrútabb bűnöktől, melyek utálatosak az Úr előtt. Ha szíve tisztaságával és az apostoli szeretet tökéletességével el nem sajátítja az erények jó illatát is, mely gyönyörködteti az Urat. Mint mondják, Szent János evangélista egyszer egy fogolymadarat simogatott a kezével, amikor észrevett valakit, aki vadászruhában feléje közeledett. A vadász csodálkozott, hogy ilyen nagy tekintélyű híres ember leereszkedik ilyen kicsinyes és közönséges szórakozáshoz. Meg is kérdezte tőle, te vagy az a János, akinek kiváló nagy híre bennem is azt a heves vágyat ébresztette, hogy megismerjelek? Miért foglalkozol ilyen nemtelen szórakozással? Szent János így felelt neki. Mi az ott a kezedben? Az, ezt mondta rá, így. Miért nem viszed minden üvé felajzva? Amaz így felelt. Nem volna helyes, mert akkor állandó görbülése miatt kilazulna az íj, és nem feszítene eléggé, amikor kell. Ha vadat akarnék lőni vele, akkor nem tudnám elég erősen kilőni a nyilat, mert a folytonos feszítés miatt elvesznék az ereje. Szent János ezt válaszolta. Akkor hát azon se botránkozzál meg, ifjú, hogy ilyen aprósággal egy kis időre megpihen a lelkem. Mert ha állandóan feszültségben tartanám, és nem üdíteném fel néha egy kis pihenéssel, az állandó éberség miatt ellanyhulna, és nem engedelmeskednék akaratomnak, amikor a szükség úgy kívánja.